Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét. Úgy, amint megírva, találjuk Máté evangéliumának 7. fejezetében, a 24-től a 27. versig a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus mondja: aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen elpusztult. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, új esztendőt kezdünk, nem mindegy, hogy milyen alapra építjük ezt az esztendőt, ahogy nem mindegy, hogy milyen alapra építjük az egész életünket. Homokra építjük, vagy kősziklára építjük. Jézus egyértelművé teszi: biztos alapra építkezni, kősziklára építkezni úgy lehet, hogyha ő ráépítünk. Ha az ő szavára, az ő igéjére építünk. Hogyha komolyan veszük az ő igéjét, odafigyelünk arra, amit ő mond, és megtartjuk, beépítjük az ő szavait az életünk folyásába. Egy hívő házaspár mesélte el történetüket kisfiúkkal kapcsolatban. Amikor a gyerek olyan 11 éves körül volt, akkor hirtelen megváltozott. Nagyon szótlan, visszahúzódó lett, és érezhető volt, hogy lelkileg valami nincs rendben. Amit ők nem értettek, mert kiegyensúlyozott családi életet éltek, jó volt a házasságuk, 3 gyermek, ugye a felső tagozatos, egy cserfes kislány középen, és egy kisbaba, és úgy gondolták, hogy minden rendben van a családi életükben, minden rendben van a hívő életükben, aktívan kapcsolódtak mind a ketten, sőt az egész család a gyülekezethez, és a gyerekek kiegyensúlyozottak voltak egészen eddig a pontig. És egyszer csak a gyerek megmagyarázhatatlanul, senki sem értette, hogy miért, így magába zárkózott. Jegyei romlani kezdtek, már az osztályfőnök is kereste a szülőket, hogy hát az addig kitűnő tanuló gyereknek most 3-asai, 2-esei vannak, hát valamit a szülők hassanak már oda. Erre ők is mondták, hogy de hát egyszerűen érthetetlen, hogy mi történik. Van esetleg az iskolában valami, az osztályban valami, vagy kiközösítés, vagy miről lehet szó, de nem, az osztályfőnök sem tud semmiről. És vitték pszichológushoz, próbálkoztak mindennel, csak nem, teltek a hónapok, és csak nem jött rendbe a helyzet. És nyilván ez rányomta a bélyegét a családi életre is, meg a egymással való kapcsolatukra is a férj és feleségnek. Egyre többet vitatkoztak, egyre jobban többet veszekedtek, egymást kezdték el hibáztatni, biztos nem foglalkoztál eleget a gyerekkel, biztos nem figyeltél. Ahogy így lenni szokott ilyenkor, hogy az ember elkezdi a másikat hibáztatni, és magát érzi hibásnak, de próbálja védeni saját magát azzal, hogy hát, ha inkább a másik hibásabb, mint ő. És ahogy veszekszenek, egyszer csak a gyerek kétségbe esetten odarohan, hogy hagyjátok abba, talán ti is el akartok válni. Leültek beszélgetni, és az addig hónapokon keresztül zárkozott gyerek nagy nehezen elmesélte, hogy miből van ez az ő problémája. Van egy kis barátja, akivel már óvodáskortól kezdve nagy haverságban voltak, szinte az összes szabadidejüket együtt töltötték, és ennek a barátnak a szülei voltak válófélben. És a kis barát is nem az osztályfőnöknek mondta el a problémáját, nem valamelyik pedagógusnak, nem valamelyik felnőttnek, hanem ennek a házaspárnak a fiának, hogy titok, de senkinek el nem mondhatod, nálunk ez és ez van, és apa már nem lakik velünk, és neki öntötte ki a szívét. A kisfiú pedig tartotta a titkot erősen, egészen addig, hogy ő kezdett tönkre menni bele. Mert mire gondolt? Hú, hát létezik ilyen, hogy válás? Létezik ilyen, hogy apa elköltözik, és nincs? Talán ez nálunk is előfordulhat? És elkezdte a szülőket figyelni, hogy hú, az ő szülei között vajon rendben vannak-e a dolgok? Vagy hú, vitatkoznak, veszekednek? És ugye ez egy ilyen ördögi kör volt, hogy éppen az ő problémája miatt kezdődött a vitatkozás a szülők között, amivel ő meg igazolni látta, hogy hú, nálunk is baj van, hú, nálunk is közeledik a válás. Egyre rosszabb lett a lelkiállapota, egészen addig, amíg végre el nem mondott mindent a szüleinek. És a szülők tulajdonképpen megkönnyebbültek, felsóhajtottak, hogy hú, hát ez a baj. Hát akkor ezen talán tudunk segíteni. És ehhez nyúltak, ehhez a példázathoz, amit a kisfiú nagyon jól ismert. És mondták, hogy figyelj ide, Dénes, hajlandó vagy részt venni egy bizonyítási eljáráson? Mit gondolsz, hogyha Magyarország polgárai közül valaki megszegné valamelyik magyar törvényt, akkor megúszhatná büntetlenül? Hát nem, a törvényeket kénytelenek vagyunk betartani, mert egyébként büntetés jár érte, hogyha nem tartjuk be. Mit gondolsz, hogyha Isten törvényét megszegjük, azt lehet csak úgy büntetlenül? Lehet csak úgy félváról venni azt, amit Isten mond és megparancsol? Mit gondolsz, hogy a te szüleid, akik szeretik Istent, hisznek benne, és hát ugye az egész család aktív volt a gyülekezetben, tehát a kisfiúnak ez egyértelmű volt, hogy az ő szülei Isten útján járnak, és az ő akarata szerint igyekeznek élni az életüket. Mit gondolsz, ha Istennek van törvénye valamire, és anya vagy apa azt félváról veszi, hogy azt lehet csak úgy büntetlenül? Hát nem. Hát akkor nézzük csak, mit mond. Mit mond Isten? Elolvasták a hegyi beszédből azt a részt is, hogy Isten nem akarja a válást, és hogy amit Isten egybekötött ember el ne válassza. Elolvasták ezt a példázatot is, hogy aki komolyan veszi Jézus beszédét, és megcselekszi Jézus beszédét, az kősziklára építi az életét, és annak nem fog az élete összeomlani. Mit gondolsz? A te szüleid csak úgy félváról fogják venni Isten szavát, Isten törvényét. És a kisfiú egyre inkább megnyugodott, egyre inkább felragyogott az arca, egyre inkább csillogni kezdtek a szemei, és azt mondta, azt gondolta, és azt mondta, hogy nem. Az én szüleim, tudom, hogy szeretik Istent. Az én szüleim nem veszik félváról Isten szavát. Az én szüleim igyekeznek Jézus szavára odafigyelni, és aszerint élni az életüket. Úgy, ahogy az Úr ugye megmondja, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, az kősziklára épít. Az ige komolyan vétele, és az igének való engedelmesség. A gyerek az belátta, hogy a szülők életében ez valóság. És ettől megnyugodott. Hát azt mondta ez a házaspár, hogy a kis barátnak a szülei viszont elváltak. Ők nem voltak hívők, nekik nem volt fontos Jézus és az ő igéje. Ők nem akartak biztos alapra építkezni. Amikor tanítom ezt a példázatot a gyerekeknek, ugye erről sokat beszélgetünk. Hittancsoportjaimban olyan gyerekek járnak, sokuknak már elváltak a szülei. Vannak olyan, nagyon sok tanítványom volt, aki nem is ismerte az apukáját. Megdöbbentem azon, hogy milyen sokan vannak, akik azt mondják, én még soha nem láttam az apukámat. Vagy láttam ugyan, de már évek óta nem. És akkor sokat beszélgetünk erről, hogy igen, vannak nehéz dolgok az életben. És ha valaki hittanórára jár, és szereti Jézust, és hisz benne, annak az életében is ott vannak a nehéz dolgok. Annak a gyereknek a szülei is esetleg elváltak, vagy esetleg olyan apukája van, aki nem törődik vele, és így tovább. A zápor, az árvizek, a szelek, ugye ahogy Jézus elmondja a példázatot, mindkét házra jönnek ezek a nehézségek. Nem arról szól a példázat, hogy aki kősziklára épít, hát ott nincs árvíz, és nincs szél, és nincs semmilyen megpróbáltatás. Nem, a megpróbáltatás, a baj, a szenvedés, az ott is jelentkezik. Mindkét házat érik ezek a körülmények. A körülmények azok ugyanazok. De aki Jézusra építi az életét, annak nem kell összeomolnia. És akkor a gyerekek kérdezik, hogy de hát Marika, mit jelent ez, hogy összedől a ház, hogy összedől az élet? Ezt most hogy értsük, hogy aki nem Jézusra építi az életét, annak összeomlik és összedől? Hát akkor azt szoktam mondani, hogy nem feltétlenül kell idegösszeroppanással a kórházba kerülni. Nem feltétlenül kell, hogy az ember így kiboruljon, és összeomoljon, összeroppanjon. Ha az Úr Jézusra építkezünk, ő meg tud őrizni, meg tud tartani. Szóval sokat szoktunk erről beszélgetni, és azt látom a gyerekek szemén meg arcán, hogy úgy meg tudnak nyugodni attól, hogy igen, attól, hogy most nem szoktam látni az apukámat, attól nekem még lehet egy boldog életem, még felnőtt koromban lehet egy jó házasságom, és lehet egy jó családi életem. El nem tudják képzelni a testvérek, hogy milyen komolyan el lehet erről beszélgetni a gyerekekkel. Már harmadikos, negyedikes gyerekekkel el lehet erről beszélgetni. És ez érdekli őket, hogy most nem jó, most sokat sírok, és anya előtt nem mutatom, hogy sírok, mert nem szereti, hogyha sírok azért, mert hogy apát nem szoktam látni. De úgy magamban, amikor anya nem látja, akkor én azért sokat sírok, mert én szerettem az apukámat, és nekem hiányzik, és olyan jó lenne, ha találkozhatnék vele. Sokszor én is nehezen tudom visszatartani a sírásomat ilyenkor, hogy pici gyerekek milyen szenvedéseken, milyen lelki szenvedéseken mennek keresztül. És amikor erről beszélgetünk, hogy tudod, ez az én életemben is így volt, az én szüleim is elváltak 4 éves koromban, és nagyon sok nehézség volt. De amikor befogadtam az Úr Jézust a szívembe, akkor ezt megértettem, hogy ha ő ráépítem az életemet, és lesz egy olyan társam, aki szintén Jézusra építi az életét, akkor az egy biztos alap. Akkor nem kell, hogy az életünk összedőljön. Akkor nem kell, hogy az életünk összeomoljon. És felcsillan ettől a gyerekeknek a szeme. Öröm látni, ahogy mondják, hogy... És akkor tessék még mesélni Marika néni erről, hogy és akkor hogy ismerkedtek meg Gyuri bácsival, és honnan tetszett tudni, hogy akkor hogy ez jó lesz, és hogy nem kell félni meg. És akkor beszélgetünk erről. És sokszor meg is döbbenek azon, hogy még olyan kicsinek látom őket, meg kicsinek gondolom őket, és ők már izgulnak ezen, hogy mi lesz, hogyha én felnőtt leszek. Van esélyem egy boldog életre? Van. Lehet Jézusra építeni az életünket. És akkor nem kell idegösszeroppanást kapni, és akkor nem kell elválni, és akkor nem kell, hogy tönkre menjen a saját életünk, meg a gyerekeink élete. És hogyha a másik is, a társ is, a házastárs is Jézusra épít, akkor az úgy nagyon-nagyon jó. Hát eddig így gondoltam. Egészen eddig az esztendőig, a 2020-as esztendőig ezt így gondoltam, hogy egy hívő embernek nem kell összeomlania, nem kell idegösszeroppanást kapnia, meg nem kell depressziósá válnia, és így tovább. Most, hogy itt volt ez a járvány, egy kicsit módosítani kellett ezt. Még mindig így fogom tanítani a gyerekeket, még mindig úgy gondolom, hogy igen, a földi életünkre is kihatással van az, hogy Jézusra építünk-e, vagy nem ő rá. De ebben az esztendőben, ebben a 2020-as esztendőben, hogy itt volt ez a járvány a nyakunkon, sok hívő emberrel találkoztam, akik összeomlottak. Sok hívő ember is szorongóvá vált, depressziósá lett, és ahogy beszélgettünk kollégákkal is, hogy miért? Hát azért nem olyan veszélyes ez a járvány. Hát azért viszonylag kevesen halnak azért bele. A többség azért meggyógyul, sokan mondják, orvosok is, hogy a influenzánál nem veszélyesebb, nem halnak meg többen, mint hogy az influenzában. Én nem tudom ezt átlátni, csak azt tudom mondani, amit hallok. De hogy akkor miért váltotta ki? Miért váltotta? Valami miatt ez a bizonytalanság, hogy sok bizonytalanság volt, meg a bezártság, ez a karantén helyzet, hogy hát nem lehet találkozni, a magányosság, hogy magányossá vált az ember, ez valahogy úgy felerősítette ezeket a lelki problémákat. Valahogy felerősítette a lelki problémákat, és azzal szembesültem, hogy olyan hívő emberek, akik addig olyan erősek voltak, meg olyan magabiztosak voltak, meg olyan bátran tettek bizonyságot a Jézusban való hitükről, most úgy titokban, úgy négy szem közt voltunk, akkor úgy elsírták magukat, hogy hú, most nagyon nehéz, most valami miatt sokkal nehezebb. És akkor elgondolkoztam, hogy most volt ez a megpróbáltatás ebben az esztendőben, ami úgy felerősítette a lelki bajokat, hogy aki depresszióra hajlamos volt, az most depressziós lett, aki szorongásra hajlamos volt, az szorongóvá lett, és így tovább. Hogy akkor hogy értsük Jézusnak a példázatát? Hogyha most kiderült, hogy összeomolhat egy hívő ember is egy ilyen nehéz helyzetben, akkor hogy értsük Jézusnak a példázatát? És megint oda nyugodtam ki, ahová mostanában mindig kiukadok, amit már hónapok óta újra meg újra mondok, bibliaórákon, meg istentiszteleteken, hogy az igazi életről, az örök életről van szó elsősorban. Hogy azt kell nekünk hívő embereknek meglátnunk, hogy bármi történik is, van egy igazi élet, egy Jézusban való élet, egy örökké tartó élet. És aki kősziklára épít, aki Jézus Krisztusra épít, aki az ő szavára épít, na annak ez az igazi élete, ez az örök élete, ez biztos, hogy megmarad. Bármi történik is, meg lehet, hogy hívő házaspárok is elválnak? Hát igen, éppen most történt nem régen. Fiatalkori baráti házaspár, együtt kezdtük az Istennek való szolgálatot. Én úgy láttam, hogy ők sokkal hívőbbek, mint én vagyok, sokkal erősebb a hitük a férjnek is, meg a feleségnek is, mint nekem volt. Én mindig úgy fölnéztem rájuk, és aztán jön a hír, elváltak. És akkor értetlenkedem, hogy de hát ez hogy lehetséges? Hát együtt laktunk a lányjal, én tudom, hogy ő nagyon komolyan vette, meg a vőlegénye is nagyon komolyan vette a Jézus követését. Mi történt? Hogy lehet? Mégiscsak összeomlik az ember élete, akkor is, ha kősziklára épít? Nem tudom, kedves testvérek, nagyon sok kérdőjel van bennem is. Nagyon sok mindent nem értek. Nagyon sokat sírok mostanában dolgokon, amik történnek. Nagyon sokat sírok amiatt, hogy vannak emberek, akik elhagyják a keskeny utat, elhagyják azt az utat, amit járnunk kellene, a Jézus követés útját. Nem tudom, mondom, sok kérdőjelem van. De hiszem, hogy amit az Úr mond, az igaz. Ő nem viccből mondta ezeket a dolgokat. Ő komolyan gondolta, amikor elmondta ezt a példázatot, hogy aki a kősziklára épít, annak a háza megmarad. Ő ezt komolyan gondolta, hogy ez így van. És ezért hiszem és vallom azt, hogy bármi történik is, ha összeomlik a földi életünk, ha esetleg mégiscsak depressziósok leszünk hívő ember létünk ellenére, ha mégis szorongóvá válunk annak ellenére, hogy Jézushoz tartozunk, ha mégiscsak összeomlunk és idegösszeroppanást kapunk, vagy bármi történik, a házunk, az életünk akkor is megmarad. Mert az igazi életünk, az az örök élet, amit az Úr Jézus Krisztus a kereszten való áldozati halálával megszerzett, na az nem lesz semmivé. az nem omlik össze. Az megmarad épségben. Ebben egészen biztos lehetünk. Bármi történik is, mert lehet, hogy úgy magunkban volt hívő, aki elpanaszolta nekem, hogy nagyon rosszul volt lelkileg, de olyan erősen tartotta magát, mert úgy érezte a gyülekezetbe, hogy hát az nem szabad, hogy a többiek tudják, hogy ő rosszul van. Ő nem szabad, hogy a többiek tudják azt, hogy ő mentálisan nincs rendben. Mert hogy akkor micsoda dolog az, hogy akkor azt fogják gondolni, hogy akkor nem is hívő igazából, meg sem tért igazából, meg nincs is újjászületve igazából. Hogy valahogy tartani kell az embernek magát, és nem szabad sírni, meg nem szabad mutatni a gyengeséget. Nehogy azt gondolják a többiek, hogy júj, hát én nem is vagyok hívő. És ahogy mondja az illető, hogy igen, tartom magam, erősnek mutatom magam, de igazából nagyon-nagyon rosszul érzem magam, és úgy érzem, hogy az én házam már régen összedőlt, és akkor most nem, egészen biztosak lehetünk abban, hogy az igazi életünk az erősen áll, hogyha Jézusban bízunk, hogyha őt tartjuk, őt látjuk, ami megváltunknak, hogyha elhisszük azt, hogy ott a kereszten ő tényleg magára vette az összes bűnünket, az összes gyengeségünket, az összes fájdalmunkat és testi-lelki betegségünket, ha elhisszük, hogy ő tényleg magára vette, ha tényleg annak látjuk Jézust, aki a mi Istenünk, ami megváltunk, akkor egészen bizonyosak lehetünk abba, és belekapaszkodhatunk ebbe, hogy akkor az az örök élet, amit csak ő tud megadni, az megmarad. Az nem omlik össze, az nem lesz semmivé. Aki Jézusra épít, az nem veszíti el az üdvösségét. Talán a Róma 8, ami ezt így nagyon alátámasztja, gondolom, hogy sokan vannak, akik ezt kívülről tudják, ezt az igerészt. A római levél 8. fejezetének a végén. Azt mondja Pál apostol, hogy mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, se semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. És egyszer kérdezte valaki bibliaórán, hogy hát mit jelent az, hogy az élet sem? Mert hogy a halál nem választ el tőle, az rendben van, az érthető, de hát nem választhat el sem halál, sem élet. Az élet sem, bárhogy alakul. És hogyha másképp alakul, és hogyha úgy alakul, hogy úgy érezzük, hogy hát hívő ember létemre elbuktam. Azt gondoltam, hogy egy csodás életem lesz, erős hittel, elkötelezett Krisztus követéssel járom végig az élet útját, és erős leszek, és talpon maradok. És úgy alakult, hogy elbuktam, nem sikerült. Én vagyok a hibás a válásomban, én vagyok az oka annak, hogy a gyerekem oda került, ahova került. Lehet hívő ember létemre mégsem sikerült úgy végigjárni az életutat. És azt mondja az apostol, úgy tesz bizonyságot Pál apostol, hogy sem élet. Ha esetleg rádöbbensz arra, hogy elrontottál valamit, bár gyerekkorban, fiatalkorodban odaadtad már az életedet Jézusnak, de mégis valahogy elromlott útközben valami, azt sem választ el Jézustól, azt sem választ el a kegyelemtől. Mert ő ezt bekalkulálta. Amikor a kereszten meghalt értünk az Úr Jézus, ő tudta. Ő tudta, hogy bár a keskeny úton járunk, de el fogunk esni. És ő azért is meghalt, ő azt is magára vette. Úgyhogy nem csak a halál, de még az élet sem választ el tőle. Bármilyen életet élünk is. És aztán sem magasság, sem mélység, ugyanerről szól. Felkerülhetünk magasságokba, élhetünk egy nagyon szép bizonyságtevő életet, amit megcsodálnak mások, hogy hú, igen, igen, ez egy igazi keresztény élet. De azt mondja, sem mélység. Kerülhetünk mélységbe. Érezhetjük úgy, hogy szégyent hoztunk Isten nevére. Érezhetjük úgy, hogy szégyent hoztunk a... Az sem választ el. Az sem választ el az Úr Jézus Krisztustól. Ha ő ráépítjük az életünket. Ha őbele kapaszkodunk bele. Ha őt választjuk Istenünknek és megváltunknak. Jézus Krisztus a biztos pont. A biztos szikla. Őt nem lehet kiborítani. Ő el tudja viselni a botlásainkat, ő el tudja viselni a nyavaigásainkat, a lázadásunkat, a hitetlenkedéseinket, hogy egyszer hitetlenek vagyunk, máskor meg hívők. Neki kötélből vannak az idegei. Ő el tud hordozni, ő el tud viselni. Lackfi János, kortárs költő szokott írni Jó étpuszi címen minden nap a Facebookra, vagy nem tudom minden nap, de sokszor a Facebookra, és pont valamelyik nap egy ilyen jellegű írása jelent, mert ugye ezek a jó étpuszik úgy szoktak kinézni, hogy először ír valamit, hogyha valakinek negatív Isten képe van, akkor esetleg ezt gondolhatja Istenről, és aztán a középen megjön az, hogy ja nem, nem, az Isten nem ilyen, nem negatív. És az egyik Zsoltárból kiindulva írja azt pár nappal ezelőtt, hogy azt mondja, ne nyafogj nekem, te anyám asszony katonája, akkor a tockos kapsz mindjárt, a siratófal adja a másikat. Mi az, hogy üldözőit sokan vannak? Mi az, hogy csontod a húsodhoz tapad? Mi az, hogy a szíved reszked bensődben? Mi az, hogy elfáradtál a sóhajtozásban? Hogy a könnyed a kenyered? Hogy örvények vesznek körül? Hogy az zúgó orkán elsodor? Kapd össze magad egy-kettőre, mert nem állok jót magamért. Hatalmas Isten vagyok. Enyém a világ legmenőbb cége. 660 hozzád hasonlóan képzett kispiti próféta portfóliója vár sorba rakva, akkora a túljelentkezés. Viccelsz? Ebben a válságos időben minden ujjamra kapok nálad különbet. Nagy a konkurencia. Sajnálom, öregem. Ha tovább rinyálsz, úgy ki leszel innen penderítve, lábad sem éri a földet. Ja, nem. Azt mondod, meghallgatom kérésedet. Imádságod felszáll színem elé. Jajgatásodon megesik a szívem. Szinte Istenné teszlek. Méltósággal és fölséggel koronázlak. Megmentlek, megszabadítalak. És a hisztidet is meghallgatom. Felszárítok minden könnyet. Állatkamintás tapaszt kapsz a térdedre, szakadt ruhádat megvarrom, megvárom, míg kihüppögöd magad a vállamon. Kedves testvérek, az Isten jó, az Isten szeret, az Isten kegyelmes, megment. Nem borul ki, hogyha hisztizünk. Meghallgat, türelmes hozzánk. Ugye van ez a Zsoltár, ami erről szól, hogy csontom a húsomhoz tapad, meg sokan vannak üldözőim. A panaszzsoltárok. Jó, amikor az ember rosszul érzi magát, akkor jó olvasni ezeket a panaszzsoltárokat, hogy sok ezer évvel ezelőtt is ott volt a hívő emberekben ez a kettősség. Tudom, kiben hiszek. De olyan nehéz az a földi élet, és olyan nehéz megmaradni, és olyan nehéz Isten útján járni. Hát sokszor így érezzük. Nyugodtan el lehet mondani az Úrnak. Uram, most ez most olyan nehéz. Én nem tudom magam megtartani. Én nem tudom magamat stabilan tartani. Én összeomlok, tönkre megyek, semmivé leszek. De te vagy Jézus a kőszikla. Te vagy Jézus a kőszikla. Te vagy az, aki feláldoztad magad értem. És te erős Isten vagy, aki meg tudsz tartani. És azt ígérted, hogy ha benned hiszek, akkor az én életem háza megmarad örökre. Kedves testvérek, Jézust soha senki nem veheti el tőlünk. Sem halál, sem élet. Sem magasság, sem mélység. És Jézus maga az élet. Ha hozzátartozunk, akkor az igazi életünk, az örök életünk, a Jézusban való életünk megmarad stabilan. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te tudod, hogy nekünk sokszor nehéz. És lehet, hogy erősnek mutatjuk magunkat, de remeg a szívünk a bensőnkben, és olyan nehéznek tűnik, és sok a bizonytalankodás, és sokszor még amiatt is szorongunk, hogy egyáltalán meg tudunk-e maradni nálad, egyáltalán hozzád tudunk-e jutni. Olyan jó, hogy Te irgalmas Isten vagy, irgalmas megváltunk. Kérlek, hogy ezt tedd számunkra egyértelművé a szívünkben, hogy tőled semmi és senki el nem választ. Te egy biztos pont vagy az életünkben, egy biztos kőszikla. És akármilyen szelek, orkánok, árvizek jönnek, és lehet bennünk magunkban vannak ezek az árvizek, hiszen bűnös emberek vagyunk, hiszen ezt te tudod jól, sokkal jobban ismersz, mint mi magunkat. A saját bűneink, a saját hibáink, a saját gyengeségeink azok, amik a leginkább szélként, meg árvízként támadják az életünket. Te tudod jól, Uram, és te akkor is biztos szikla vagy, és megtartod az életünket, megtartasz bennünket. Olyan jó, hogy te örök életre hívtál el bennünket, és helyet készítettél a te országodba. Olyan jó, hogy ez egy biztos dolog, mert ez nem rajtunk múlik, hanem te rajtad, és te kegyelmes Isten vagy. Dicsőítünk téged mindörökké. Amen.